Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hogy válaszol a kérdéseinkre, és részt vesz a Marosvásárhelyi Rádió műsorában. Először is kérném szépen mutatkozzon be, pontosan én csak annyit tudok önről, hogy Kalányos Ottó, lelkész, katolikus pap. Ön mondja el, hogy tulajdonképpen kit köszönthetünk itt a műsorban.
Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, önt is. Köszönöm a meghívást. Nagyjából eltetszett mondani a lényeget, hogy ki is vagyok. Kalányos Ottónak hívnak, 2020. június 29-én szentelt áldozó pappá dr. Kovács Gergely érsekatya, és attól a pillanattól 2020 óta vagyok csíkszentkirályi segédlelkész, és mellette pedig az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze vagyok, és akkor így teljesedik ki a munkám, a titulusom, meg minden, ami ezzel jár.
Igen, most is elragadtunk önt egy közösségből, amit sajnálok, és remélem, hogy be lehet pótolni még ezt az aktivitást, de akkor hadd kérdezzek meg egy legközelebbi eseményt, tehát úgy tudom, hogy ön volt a Csíkszentkirályi Roma Fesztiválnak a főszervezője, mit kell tudni erről a fesztiválról, és hogyan sikerült ez a legutóbbi? Vagy ez volt az első?
Mint cigányfeszt, ez volt az első. Tudni kell azt, hogy 2021 óta a cigányok világnapját, a Nemzetközi Roma Napot megtartjuk, meg szoktuk tartani a cigánypasztoráció szervezésével, és mivel idén április 8-ai cigányok világnapi rendezvényünk az elmaradt, hiszen Ferenc Szent Atyánk elköltözött a földi életből, és ezért pont a tiszteletből az egyházi rendezvényeket, azokat úgy mellőztük. De mégis volt bennünk nagyon sok visszajelzés hatására, volt bennünk egy olyan, hogy azért nem kellene idén sem elhagyni, hanem egy más néven kellene folytatni, hiszen a cigányok világnapja az április 8, és akkor a ráeső hétvégére szerveztük mindig, hogy ne is legyen, tehát a húsvét idő és húsvét ünnepkör után legyen ez a rendezvény, és akkor idén úgy határoztunk, vagy most az elmúlt hetekben úgy határoztunk, hogy legyen egy cigányfest rendezvényünk, ami a cigány testvéreket szólítja meg legfőképpen, ahol kulturális program várja a kedves érdeklődőket, és akkor így idén is meg tudtuk szervezni, nem cigányok világnapja név alatt, hanem cigányfest név alatt, ami így igaz, tehát az első rendezvényünk. Viszont nem is szeretnénk ebből hagyományt teremteni, mivel nekünk már a jól bevált Nemzetközi Roma Nap az nagy teret hódított itt az, nem csak az alcsíki zónában, hanem én azt is mondhatnám, hogy Csíkszék környékén eléggé nagy teret hódított, és várják és szeretik a cigány testvérek, de nem csak a cigány testvérek, hanem azért a magyar testvérek is. Az utóbbi rendezvényünkön, tehát hogy körülbelül egy olyan 150-200-an vettek részt, ezt is majd elmondom, hogy miért, és annak hát úgy több mint fele az magyar testvér volt. Ennek különösképpen örvendek, mert minden egyes rendezvényünkön nagyon-nagyon szép látni azt, hogy nagyon sok magyar testvér jelenik meg ezeken a programokon, és ez külön örömmel tölt el, mert az érzékenyítés, az egymás kultúrájába való betekintés, a közös szentmise, ezek mind-mind jó alkalmak arra, hogy a két nemzet között a kapcsolat az erősebb legyen.
Igen, és akkor lehet, hogy most teremtenek egy hagyományt, hogy megtartják április 8-án is a Roma világnapot, és megtartják ezt a cigányfesztivált is ősszel. Nem gondoltak
hát,
erre?
Hát az igazság, hogy ez, ugye akkor most mondanám el azt, hogy miért is voltunk kevesen, hiszen a Nemzetközi Roma Napra több mint 500 ember vesz részt, és most pedig ezen a rendezvényen, a cigányfesten nagyon kevés cigány testvér jött el, ezért is mondom, hogy több mint fele magyar ajkú volt, magyar testvér volt, és ez annak is tudható be, hogy ősszel azért a mezei munkák, a napszámos munkák, azok a cigány testvéreknél még hál' Istennek, hogy vannak testvérek, akik mennek, dolgoznak. És mivel szombat lévén volt, hát akkor van fizetésnap, és hát akkor nem hagyják ki azt, hogy este ugye a megérdemelt munkáért megkapják a bért, a fizetést, és akkor ebből kifolyólag is kevesebben voltak. Ezt már természetesen megértettem, és akkor az van most bennem jelenleg, viszont a jövő az még hosszú, hogy jó egy és minőségi rendezvény, és ez nem más, mint a Nemzetközi Roma Nap.
Amikor remélem megint tudunk beszélgetni. A községről egy pár szót, tehát Csíkszentkirályról mit kell tudni, ahol ön szolgál, és a lakosság arányáról, tehát hogy hányan vannak cigányok, romák, hányan magyarok, románok, mit kell róluk tudni, és hogy élnek ők, hogy élnek a csíkszentkirályiak?
Én a felszentelésem után, amikor az első szolgálati helyen, mert megjelölte az érsek atya, akkor nagyon-nagyon örventem, hiszen én a szomszédba vagyok pap, hiszen Csíkszentgyörgy községben nevelkedtem pólyáskorom óta, és ugye Csíkszentkirály az, hogy körülbelül egy olyan 10 kilométerre van Csíkszentgyörgy községtől, és örventem, tehát a mosolyt azt nem lehetett letörölni, nagyon-nagyon-nagyon örventem. Én ami tudok válaszolni, vagy ami úgy most bennem van, az legfőképpen az, hogy nagyon fontos egy pap életében az első hely, meghatározó, és mondhattam, hogy nekem Csíkszentkirály az első szerelmem. Örvendek, hogy segédlelkészként itt szolgálhatok. Itt lehetek, nagyon kedvesek az emberek, közvetlenek, nagyon fiatal közösség van, található itt Csíkszentkirályon. Én a cigány testvéreket egy kicsit külön választanám, hiszen a cigánypasztoráció az egész alcsíki zónában zajlik. Viszont örvendek annak, hogy a cigány testvérek például a szentségi szolgáltatás, gondolok itt az első áldozásra, hogy, vagy bérmálás akár, hogy azért ott vannak, jelen vannak, és nem különülnek el, hanem ugyanúgy ők is a többségi társadalom, vagy a többségi közösség tagjaival együtt, gyerekeivel együtt jönnek felkészítőkre. És azt látom a gyermekeken, hogy eléggé közösen tudnak, egy közösségbe tudnak lenni. Nem érzem azt a kitaszítottságot, vagy azt a nehézséget, hogy most nehéz lenne az, hogy egy magyar gyermek és egy cigány gyermek egy fedél alatt hogy tud megférni. Ez is egy külön öröm nekem itt Csíkszentkirályon megtapasztalni ennek az egységnek a szépségét. Örvendek, mert hát egy közel 2000 lelkes településről beszélhetünk, ahol tényleg öröm megtapasztalni az embereknek a szeretetét. Most úgy ez van bennem, amit el szerettem volna az első szolgálati helyemmel kapcsolatosan mondani.
Tehát akkor a gyerekek járnak vasárnapi iskolába, ugye, és iskolába is együtt vannak, tehát a cigány gyerekek, a magyar gyerekek.
Így van, vasárnap szentmise, aztán így van, igen. Ez is egy külön öröm, hogy azok a gyermekek, akik meg vannak keresztelve, vagy akik első áldozók voltak, olyan nagy öröm, hogy a szentmisére eljönnek csoportosan, tehát mindig van egy olyan 3-5 gyermek, aki jön, és lelkesen már meg is van úgymond a helyük a templomba, és lelkesen jönnek, szentmisén vesznek részt, és nem csak, tehát jelen is vannak a szentmisében, mert gyónnak, áldoznak, és ez egy nagyon-nagyon szép, tehát a pasztorációnak, akár most, hogyha a cigány pasztorációra tekintek, akkor, de nem csak, a pasztorációnknak ez a lényege, hogy látjuk az embereket, hogy szentségekhez járulnak, hogy törekednek az Istennel való kapcsolat elmélyülésére, és ez egy papot örömmel tölt el, amikor látja, hogy ebben a küzdelemben, ebben a nehézségben, a mindennapi szürkeségben akár ott van a jó Isten az életünkben, és tartjuk a vele való kapcsolatot, és akár a szent áldozás, a szent gyónás által is közelebb tudunk kerülni hozzá.
A cigány pasztorációt említette többször. Hogyan zajlik ez? Mit értsünk ez alatt? Mert itt ebben a műsorban már beszélgettem egy magyarországi lelkésznővel, aki a cigány pasztorációt irányítja ott Magyarországon, és ő mondott egy pár szót, de végül is ez külön van így választva, hogy a roma cigány lakossággal való foglalkozás az cigánypasztorációnak nevezik, vagy mit jelent ez? Valahogy fejtse ki nekünk.
Igen, a cigánypasztoráció az, tehát a cigánypasztorációnak a meghatározása az eléggé homályos tud lenni, hiszen először is a legfontosabb az, hogy minden nemzetnek innen indulunk ki, hogy minden nemzetnek megvan a sajátos kultúrája, hagyománya, a szokásmódja. És amikor egy pap elmegy az adott közösségbe, akkor mindig az adott közösséget figyeli, megfigyeli. És ha vannak jogszokások, vannak különböző bevett szokások, akkor próbál a pap ráhangolódni, és az örömhírt, az evangéliumot olyan módon átadni a közösségnek. Na most vegyük egy kicsit konkrétabban, tehát a cigánypasztoráció, a cigány testvéreknek is megvan a saját maguk temperamentumuk, megvan a nehézségük, a szépségük a mindennapi életben, és ugyanúgy a vallás és a hitnek a megélése, az is egy teljesen sajátos, és mi papok, tehát én rácsatlakozok erre tehát az ők világukra, és akkor ilyen módon próbálom hirdetni a szentmisét, végezni. Tehát engem nem zavar például az, hogyha voltam gyakorlati éves Sepsiszentgyörgyön az Őrkő negyedben, és például ott az elején furcsa volt az, hogy tartotta az atya a szentmisét, és akkor járkáltak az emberek, vagy úgy odaszóltak egymáshoz, vagy hogy a mise közepén érkezett meg egy csoport ember. Tehát, hogy ezek egy, hát most mondom így idézőjelesen, hogy normális körülmények között, vagy egy európai, vagy egy olyan ember, aki ezt látja, az vagy megbotránkozik, vagy furcsa neki, ahogy nekem is furcsa volt, hogy hát itt a szemmise az megkezdődik a keresztvetéssel, és akkor ott normálisan kell részt venni a szentmisén. Na de hát a cigány testvéreknél nem így van, hanem az ő lelkivilágukba, az ő felfogásukba teljesen szabad, teljesen más a szentmisének a megélése. Tehát hogyha most egyet gondol és feláll, és mit tudom én, arrébb megy, vagy kimegy, vagy bejön. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amire én cigánypasztorációs lelkészként fel kell készüljek. Kell tudjam azt, hogy mikor mit csinálhat, vagy mikor, hogy nekem az a normális, amit például ő megél ott abban a helyzetben. Például vegyünk egy ilyen, hogy a szentelt vízzel kapcsolatosan hogyan is vannak a cigány testvérek. Tehát nagyon meglepő egy-egy magyar testvérnek az, hogy amikor jön kifele egy cigány ember, és a szentelt víz tartóba a kezét belemártsa, de úgy, hogy megmosakszik, tehát hogy megtörli a szemét, az arcát, a tarkóját. Ez például egy cigány embernek ez normális, hogy a szentelt víz azt tisztít, és hogy ott, ahol fájdalmam van, ott oda érintem azt a vizet, mert annak ugye gyógyító hatása van. Tehát ez például egy nem cigány embernek furcsa egy cigány embernek, és nekem cigánypasztorációs lelkésznek ez normális. Na, de hogy az ők hagyományuk, így összefoglalva, ezt mondhatom el, hogy a cigánypasztoráció abból áll, hogy a cigány testvérek hagyománya, szokása, kultúráját szemügyre véve és figyelembe véve hirdetem az örömhírt számukra.
Hát végül is minden csak megszokás kérdése, tehát minden társadalomban vannak belső szabályok, és akkor ezt úgy kell venni, hogy ez egy belső szabály, hogy lezserebb minden, nem?
Igen.
És azzal valaki nem ront semmit, hogyha a szentelt vizet gyógyírnak tartja.
Persze, persze, ez norm. Ez, mikor elmegyünk, most Lourdes-ot hozom nagy példának, hogy tudjuk azt, hogy a Lourdes-i víznek is milyen gyógyító hatása van. Aki elzarándokol például Lourdes-ba, az nagyon sok tolószékes és nem csak beteggel találkozik, aki nagy hittel, odaadással bízik abban, hogy meggyógyul abban a forrásban, aminek gyógyító hatása van. Tehát ilyen szempontból természetesen, hogy nem gond is. Mivel a cigány emberről azt is kell tudni, hogy van egyfajta hát babonaság, egyfajta, tehát hogy az a hit, az az odaadás, az aztán nagyon komoly, amikor én elmondom például a cigánytestvérnek, hogy ennek a víznek gyógyító hatása van, akkor az komolyan is gondolja, tehát az nem az van, hogy hát jó, hiszem, ha történik velem valami, nem, vagy hiszem, ha meggyógyulok, de nem, hanem a cigány embernek elmondod azt, hogy igen, ennek ezért van, akkor az tényleg komolyan is gondolja. Tehát a hitvilág, ezért is mondtam az elején, hogy ez a babonaság, ez az egészséges, ami úgy kicsit keveredik a felfogás hitvilág, de azt mondom, hogy a megélt tapasztalat hit az nagyon erős a cigány testvéreknél, és éppen ebből kifolyólag, ha valamit csinál, például maradjunk most a szentelt víznél, hogy ő azt elhiszi, hogy az gyógyító hatással van, akkor az mindenképp csak gyógyít, az nem árt, hanem jó hatással van.
Igen, ahogy van a Bibliában, hogy legyen a te hited szerint.
Igen.
Egy picit a karrierjéről, ha még kérdezhetem, tehát, hogy mondta, hogy Csíkszentgyörgyön született, és ott nőtt fel, és akkor nagyon örült, amikor Csíkszent királyra helyezték ki segéd lelkésznek, és azóta ott van, tehát, hogy a földiei közt van végül is. De hogy jutott el ez a karrier idáig, tehát hogy mikor döntötte el, hogy lelkész szeretne lenni, ki irányította esetleg a pályáját, hogy ez jó dolog, vagy a szülei akarták-e ezt? Tehát erről egy kicsit mesélne nekünk, hogyha nem vagyok túl tolakodó?
Nem, természetesen. Hát azt kell tudni rólam, hogy én nevelőszülőknél nevelkedtem egész pólyás koromtól. Két magyar családnál voltam. Az előzőnél 3 évig, és a második családnál ott pedig mai napig is ott vagyok, ha így szabad fogalmazni, hiszen ők lettek az én családom.
Oda megy haza.
Így van, Bánkfalvába. És hát a papi hivatás az nem tudom pontosan meghatározni azt, hogy hogyan alakult ki, mert vannak megfogalmazások, meghatározások, amiket nagyon szeretettel hallgatok a körülöttem élő szomszédok, amit mondottak annak idején, hogy hát ez a gyermek így született. És hát tényleg ez volt, mert óvodába adtam össze az óvodástársakat, nekem az első bevillanás az volt, nem jártam misére, nem nagyon találkoztam ilyen jellegű helyzetekkel, dolgokkal, de mégis az volt az első bevillanásom, ez a Jóistennek tényleg a hatalma ajándéka, hogy mégis én voltam a pap, vagy én játszottam mindig a pap szerepét, vagy amikor már elkezdtem járni templomba, akkor megtetszett a pap bácsinak a stílusa, a prédikációs stílusa, meg ahogy misész. Alig vártam, vége legyen a misének, hazamentem gyorsan. Magamra vettem egy terítőt, egy pokrócot, és akkor én is ugyanazt eljátszottam a papnak a szerepét, meg prédikáltam, nagyokat énekeltem, tehát ugye a csirája az már úgy hajtott kifele. Aztán úgy természetesen az is közrejátszott, hogy nem voltam nagyon jó tanuló. Nehezen ment a tanulás, és éppen ebből kifolyólag, hogy nehezen ment a tanulás, hát nem hittem el magamról, hogy én pap tudok lenni. Mert hát az általános megállapítás az, hogy hát a papnak okosnak kell lennie, akárki nem lehet pap, sokat kell tanulni, 7 év hosszú idő, és pont egy cigány, vagy egy, aki rosszul is tanul, és ráadásul még cigány is, hát akkor ő ne álmodozzon arról, hogy pap lesz, és én ezt el is hittem, tehát úgy magamról tényleg elhittem, és amikor kérdezték tőlem, hogy mi szeretnél lenni, akkor én az volt az érdekes, nem tudtam hazudni, hanem mindig tényleg őszintén szégyelve, lesütött fejjel mondtam, hogy hát pap szeretnék lenni, és akkor ugye a körülöttem lévők is nevettek, és hát mondták, na hát ők cigánypapot még nem láttak, és jó, hogy van ez az álom, de na még sokat kell küzdeni azért, hogy elérjek. Hát küzdöttem sokat, és nekem anyukám volt az, aki ő istenüktassa 2022-ben eltávozott a földi életből, de egész 3 éves koromtól egészen a papszentelése még, és még utána 2 évet is, hogy nagyon-nagyon formálta az én életemet, és ő volt az egyedüli ember az egész világon, aki hitt bennem, aki bízott bennem, mint jó szülőként. És bízott bennem, amikor kint a kapu előtt azt mondták nekem, hogy hát azért nem biztos, hogy te az leszel, akkor anyukám ő mindig mondta, hogy de igen, mert meglátod, jó lesz, a Jóisten erre hívott meg, jó lesz minden. És tényleg így volt, tehát anyukám tartotta bennem a lelket a papi hivatás iránt, és tényleg a Jóisten annyi csodán, meg annyi kegyelmi ajándékon keresztül mutatta meg az ő segítségét, embereken keresztül is, különösképpen anyukámon keresztül. És úgy 11. osztályos voltam, akkor mondtam ki úgy igazából bensőleg is, hogy igen, én pap szeretnék lenni, tehát nekem ez a hivatásom. És egy óriási nagy öröm volt, amikor sikerült az érettségim, és már nem is volt kérdés az, hogy én a Gyulafehérvári szemináriumban, papnevelőintézetbe akarok menni, ott akarom a papi hivatásomat erősíteni. Úgyhogy így nagyjából a papi hivatással kapcsolatosan egy óriási nagy hála van bennem, és az, hogy anyukám, akiről ebben az évben jelent meg egy könyvem, Ha te pap leszel, én pápa címmel, és alól megbújva egy alcímben pedig egy nevelő anya feltétel nélküli szeretetem, és ugye, hogy a két cím az egy kicsit ellentmondásos, de direkt van így, és abban a könyvben is teljes mértékben ezért adok hálát, hogy az az anyuka, aki annak idején észrevett, megesett a szíve rajtam, felkarolt, felpártolt, és esélyt adott, megtámogatott, hogy elérjem azt a célt, amire Isten meghívott.
Igen, és akkor ezáltal a könyv által is gondolom az ő emléke késztette önt arra, hogy ezt a könyvet megírja, tehát akkor oda átról is továbbra is bíztatta, és a karrierjét egyengette, hogy így mondjam, nem?
Igen. Ez a karrier egy kicsit úgy túlzás, hogy karrier, viszont azt látom, hogy a Jóistennek a szándéka az életünkkel nagyon sokszor kiszámíthatatlan, nagyon sokszor hoz be olyan helyzeteket, ahol újból tudjuk csodálni az ő szeretetét, az ő nagyságát, és ilyen volt ennek a könyvnek a megírása is, hogy akartam egy valami olyan maradandót, hálából, hát ez a legkevesebb, amit tehetek, de hogy hálából, hogy nagyon sok embernek legyen egyfajta példakép is anyukámnak a tette, a magatartása, a hozzám állása, hogy mennyire fontos, hogy egy szülő feltétel nélkül bízzon és higgyen a gyermekében, még akkor is, hogyha sokszor főleg kamaszkorban eltávolodik, nem a szülők álmát valósítsa meg, vagy egyszerűen teljesen más úton jár, és hogy akkor is a szülő ott tud-e lenni a gyermeke mellett, ki tud-e tartani mellette, hisz-e benne, és ez nagyon-nagyon fontos. És ennek a könyvnek ez is a célja, hogy az emlék mellett, ami természetesen legfontosabb, legyen egyfajta példaadás és útmutatás azon szülők számára, vagy hát emberek számára, akik tényleg szeretnének feltétel nélkül hinni, bízni a hozzájuk közel álló szeretükben, jelen esetben például a szülő a gyermekében.
Gratulálok az ön pályájához is, meg munkásságához is, amit ott a községben tesz meg a cigánypasztoráció révén, és a könyvhöz is gratulálok. Valahol meg tudjuk vásárolni itt a környéken, vagy hol lehet kapni?
Most például fogok menni nyárát Szeredába is, ott is fogok hagyni könyvet, de az az igazság, hogy nagyon sok ember viszi a könyvet, de meg lehet vásárolni, persze, igen, lehet. Még üzletekben annyira nem, de hogy ott is majd elérhető lesz.
Értem. Köszönöm nagyon szépen a beszélgetést. Nyárátszeredában milyen esemény várható?
Nyárátszeredában, most már nem tudom, a 23-a az milyen nap lesz. Ott szentségimádás és tanúságtétel lesz, úgyhogy oda várjuk szeretettel a kedves embereket, híveket. Ott lesz egy ilyen esti program, úgyhogy várjuk szeretettel, és aki esetlegesen a könyvet is szeretné
ott megvásárolni,
vagy bármi, akkor ott szerintem meg is tudja, úgyhogy például ott lehet.
Igen, tehát akkor Nyárátszereda, a szeptember 23. Köszönöm még egyszer.
Este, délután, este felé lesz valahogy így.
Igen, délutáni program. Hát, ha valahol megjelenik a pontos program, biztos megjelenik az interneten, vagy valahol.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy még együtt tudunk működni, ha nem hamarabb, akkor jövőre április 8-án a Nemzetközi Roma Nap alkalmából, amikor ismét szerveznek egy fesztivált ott Csíkszentkirályon, és további sikert, sok sikert kívánok a munkájához.
Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást, és kívánok áldott jó munkát, jó szolgálatot Isten áldásával.
Köszönjük szépen!